Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a Jelenések könyvéből való igékkel. És láttam, hogy a királyi szék és a négy élőlény közelében a vének között egy bárány áll a középen, mintha meg volna ölve. 7 szarva volt és 7 szeme, az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament és átvette a könyvet a királyi széken ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindegyiknél hárfa volt és arancsésze, tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek, és új éneket énekeltek éppen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és felnyisd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket az Isten számára, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünk számára, és uralkodni fognak a földön. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, foglaljuk el helyünket, és bűnbánati istentiszteletünk kezdetén a 341-es éneket keressük ki énekes könyvünkből. A 341-es énekünknek pedig az első 2 versét énekeljük. 341-es énekünk első 2 versét énekeljük. Így kezdődik az első verse a 341-es éneknek. Ó Krisztus fő, te zúzott, te véres szenvedő! Bűnbánati Isten tiszteletünknek, együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat ma is mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, értek, imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk, mi is lélekben ott lenni a Golgotánál. Szeretnénk szemlélni, de nem csak a szemünkkel, inkább a szívünkkel, hogy mit tettél értünk. Az emberi értelemnek felfoghatatlan, hogy milyen mélyre hajolt az élő Isten, mi érettünk, mi miattunk. De vágyjuk hittel megragadni, hittel megérteni, vágyjuk a szívünkkel látni, és vágyjuk a szívünkben megindulva szemlélni. Köszönjük, Urunk, hogy örökkévaló szereteted erre indított, hogy bennünket a bűnből, a kárhozatból, a mélységből mentsél, hogy népet hívjál ki az elveszettségből, hogy gyülekezetet, egyházat építs, azt megőrizd és bevidd majd a mennybe. Köszönjük a te szívednek azt a vágyát, hogy velünk akarod tölteni az örökké valóságot. Olyan hihetetlen csoda ez, Urunk, de mi hisszük. hisszük, hogy te a te szeretetedből ezt akarod. Magasztalunk érte, és magasztalunk azért, hogy a te igéd szól szerte a világon, megszólít életeket, akik kijönnek a sötétből a világosságra, a bűnből hozzád, a szenthez, a tisztához, kijönnek a lelki halálból, és oda mennek hozzád az élet fejedelméhez. Mi is így jövünk hozzád. Csak te vagy az élet, és csak nálad van élet, Urunk. Add, hogy mindegyikünk szíve a tied legyen, hozzád menjünk, téged ragadjunk meg hitáltal. Ma is szólíts meg, építs fel minket, te benned, Urunk. Amen. Kedves testvérek, két igeverset fogok olvasni a mai estén a János evangéliumának a 10. fejezetéből, a 17-es és a 18-as verseket. Tehát az Élőisten igéje a mai estén innen szól hozzánk. János evangélium a 10. fejezet, a 17. és a 18. verseket olvasom. Jézus mondta: azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, nagyon erős szó ez, ha belegondolunk, hogy küldetés. Mindenre nem mondhatjuk azt, hogy küldetés. Érezzük, hogy ez több a feladat végrehajtásánál. Akinek küldetése van, ott valami nagyon nemes célnak kell lenni, hogy ezt a szót használhassa a magyar nyelven, és ez a szó azt is jelenti, hogy aki végrehajt egy küldetést, ott az élete kockáztatásai szóba kerül, ott áldozathozatalról van szó, valami végtelenül nemes ügyért. Olyankor használja ezt a magyar nyelvünk, amikor például kommandósok vagy katonák túszokat mentenek ki a haláltorkából, ekkor hajtják végre a küldetésüket. Erős szó. Jézus ezt a szót használja itt a János 10-ben. Elmondja a tanítványoknak, hogy ő küldetést kapott az Atyától. Azt a küldetést kapta az Atyától, hogy odaadja az életét, aztán újra visszavegye. És beszél arról is, hogy kapott erre hatalmat Istentől. Hatalma van arra, hogy odaadja az életét, hogy letegye, hogy feláldozza, de hatalma van arra is, hogy a halál után az ő életét visszavegye. Van hatalma visszavenni az ő életét. Ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól, így mondja a tanítványoknak Jézus a János 10-ben. És valóban, hogyha a húsvétot nézzük a nagypénteki eseményektől vasárnapig, mindazt, ami történt, akkor látjuk ennek a beteljesedését. Az Élőisten fia, Jézus Krisztus valóban végre hajtotta azt a küldetést, amit az Atya reábízott. Nagypénteken ő maga önként tette le az ő életét. Föláldozta magát. Nem elvették tőle, ő adta oda az életét. Nagyon fontos látni, hogy minden tudatosan és az Isten terve és az ő örökkévaló akarata szerint ment végbe. Jézust sokszor próbálták már megölni. Emlékezzetek, csak egy példát mondok, a názáreti zsinagógában, miután prédikált, és gyakorlatilag ott a profécia idézetével elmondja, hogy ő a Mesiás, és a názáretiek kiűzik a városból a szakadékig, amelyen ugye Názáret városa épül, és le akarják dobni, de Jézus átmegy közöttük hatalommal, és nem tudják levetni a szakadékból. Ugye a próféta nem veszhet el, amíg Jeruzsálemen kívül van, mondja egy helyen Jézus, nagyon bölcsen és nagyon jól megmagyarázza, hogy neki hatalma van majd az életét odaadni, addig nem vehetik el tőle. És amikor ő odaadja, akkor sem más veszi el az életét, ő maga adja oda, itt a János 10-ben ezt olvassuk, hogy én magam adom oda, senki nem veti el tőlem. Odaadom, leteszem az életemet, utána vissza fogom venni. Ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól. Végrehajtotta élete letételét nagypénteken, és az írások szerint harmadnapra feltámadt, vagyis visszavette az ő életét, húsvét vasárnapján végrehajtotta a küldetést. Nézzük a tanítást ennek a történetnek. Az első gondolat, amit elmondanék nektek, és szeretnék szembeszállni minden hitetlenséggel, amelyet az ördög erre a világra bocsát Jézussal kapcsolatban, mennyi hazugságot és mennyi rágalmat, mennyi sárdobálást láttunk és hallottunk és hallunk ma is az ördög részéről Jézus iránt, ezekkel naponként lehet találkozni. A 90-es évek második felében egyszer kezembe került egy magyarázatos Biblia. Magyarázatos Biblia, tehát olyan Biblia, amin nem csak a Szentírás van benne, hanem megpróbálnak innen-onnan teológusok tollából vett ilyen kis írásmagyarázokat oda bigyeszteni az igék mellé, és annál a résznél, a Máté 16-ban van ugye az a történet, amikor Jézus Cézárea Filippi területére ér, és meg akarja kérdezni a tanítványokat, meg is kérdezi, hogy kinek mondják az emberek őt. És elkezdik neki mondani, hogy hát némelyek Illésnek, Keresztelő Jánosnak, valamelyik régi nagy prófétá, valakinek mondanak téged. És utána tovább kérdezett, és ti kinek mondotok engem? És ugye ott tesz vallást őről a Péter, hogy te vagy a Krisztus, az élőisten fia, és Jézus ezt helyben hagyja, hogy boldog vagy Simon Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ez az ige rész, és képzeljétek el, a magyarázatos Biblia azt a, hadd mondjam így, főben járó Isten káromlást tette oda hozzá magyarázatként, hogy Jézus itt elbizonytalanodott, és nem is tudta, hogy ő kicsoda, és ezért kérdezte meg a tanítványokat. Hát égnek állt a hajam, és nem ajánlom senkinek a magyarázatos Bibliát. Lehet, hogy sok helyen jó magyarázatot ad, de pont amit én találtam, hát az messze menőkig szembe megy a Szentírás bizonyság tételével. Jobb az, hogyha normál Bibliánk van, ne legyen benne magyarázat, majd Isten megnyitja előttünk. Nem baj, ha nem értünk mindent egyből, imádkozzatok, csendesedjetek az ige felett, majd Isten kinyitja, de ilyen Isten káromló gondolatokat inkább ne olvassunk. Jobb is lenne, hogyha semmelyik kiadó nem adna ki ilyesmiket. Jézus nagyon pontosan tudta az ő küldetését. Rengeteg igét tudnék most hozni, csak néhányat fogok is majd idézni. Pontosan tudja Jézus, hogy ő miért jött. Ő nem bizonytalan a küldetéseiben. Nem volt ilyen pillanat, amikor Jézus elbizonytalanult volna, hogy hát ki is vagyok én, meg miért is vagyok itt, mit csinálok. Nem, ő pontosan tudta. Itt a János 10-ben, az alapigényben is erről van szó. Ugye Jézus elmondja a tanítványoknak, hogy én küldetést kaptam az atyámtól, hogy letegyem az életemet, aztán újra felvegyem, és ezt végre is hajtja. Ugye senki nem veheti el tőle, mondja Jézus, én magamtól adom oda. És majd magamtól veszem vissza. De például a János 13-at tegnap este olvastuk, ott is ez van, hogy a húsvét ünnepe előtt tudta Jézus, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához. Jól lehet, szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. És harmadik vers, mivel Jézus tudta, hogy az atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, ugye felkelt, vette ugye a mosdótálat, és megmosta a tanítványok lábát. De sok-sok ige háromszor vonja félre a tanítványokat, és magyarázza nekik, hogy az emberfiának el kell vettetni a vénektől, főpapoktól. Meg fogják ölni, de harmadnapra feltámad, felkészíti őket. Beavatja őket a megváltás tervébe, nem nagyon értik. Ez ki is derül, ugye Péter még meg is fedi Jézust, hogy hát ez nem történhet meg veled. Nem értik, de Jézusról világosan kiderül. Ő pontosan tudja, hogy miért jött, kicsoda ő. A 12 éves Jézus a templomban, ismerjük a történetet a Lukács evangéliumából, amikor nem megy vissza a szüleivel Názáretbe, ott marad a templomban, és ő tanítja a főpapokat, az írástudókat az Isten dolgaira. Mindenki csodálkozik értelmén, válaszain, feleletein, és amikor megtalálják a szülei, akkor azt mondja nekik, hogy hát nem tudtátok, hogy én az atyám házában kell legyek? Ő pontosan tudta, hogy ki volt. Végtelen badarság, és hadd mondjam ezzel az erős szóval, hogy Isten káromlás azt gondolni, hogy Jézus nem tudatosan, tehát Isten nem tudatosan hajtotta végre a megváltást. nagyon is tudatosan lett az végrehajtva. Van egy nagyon különös ige, ez a Zsoltárok könyvének a 40. részében van leírva, ahol a teremtés előtt egy mennyei párbeszédet lehet hallani, szinte egy kijelentés arról, hogy még a teremtés előtt az Atya és a Fiú beszélt arról, hogy Jézusnak majd meg kell váltania a világot. És a Zsoltárok könyvének a 40-es részében van, a 7-es verstől olvasom: véres áldozatban és ételáldozatban nem telik kedved, nyitott fület adtál nekem, égő áldozatot és vétekáldozatot nem kívánsz. Ekkor így szóltam, íme megjelentem, a könyvtekercsben írva van rólam. Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van, hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, és nem zárom be számat, jól tudod, Uram. Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról, nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt. Bizony ezt mondta Krisztus az Atyának még a teremtés előtt, hogy ő készen áll a megváltásra. A szívében van az Atya akarata, és ő eljön, hogy megváltson minket, és nem fogja titkolni az Isten szeretetét. És el is jött, és nem is titkolta az Atya szeretetét és szabadítását, hanem nagyon tudatosan vállalta fel az ő küldetését, és nagyon pontosan, tisztán, szentül végre is hajtotta, megváltott bennünket. Sokszor előjön a kérdés, hogy hogyan lehet az embert megváltani. Sokszor hallottátok tőlem, és pontosan tudjátok mindannyian, hogy a megváltónak bele kellett halnia az ítéletünkbe. Nem lehetett kevesebb ez a büntetés, mert a bűn zsoldja a halál, mondja ki a Szentírás. Tehát a bűn büntetése mindenképpen a halál. Nem elnye-benye, nem lehetett elég kicsi fenyítéssel megúszni a megváltónak, miután Isten szent, és hozzá a legkisebb bűn nem férhet közel, ezért annak a megváltónak, aki magára veszi az emberiség minden bűnét és annak minden ítéletét, bele kellett halnia az ítéletünkbe. Ezért nagyon fontos ezt is látni, hogy a megváltó letette az életét. Vannak hazug gonoszságok, amiket az ördög bedob, hogy Jézus nem is halt meg, nem is támad fel, jönnek ezek a hazugságok. Ő belehalt, ő valóban meghalt. Délelőtt olvastuk ugye az igét a János 19-ből, ugye János elmondja, azért is mondja el, hogy biztosan tudjátok, hogy Jézus tényleg meghalt az ítéletben, és utána tényleg feltámadt, azt mondja, hogy a katona beleszúrta a lándzsát az oldalába, és a tüdejéből víz és vér jött ki. Egy orvos pontosan tudja, hogyha a tüdő fel van telítődve vízzel, vérrel, az az ember halott. Ott nincs oxigén. És a keresztre feszítettek úgy fulladnak meg a haláltusájuk legvégén. Jézus belehalt a mi ítéletünkbe. Valóban letette az ő életét. A nagypéntek életének a letétele, nézzétek a körülményeket. A körülmények azt sugallják, hogy itt hatalmas árulás van, valóban elárulták. Hatalmas összeesküvés van, az is volt. Gerinctelen helytartó van, mint Pilátus, az is megvolt. Igazságtalan bírói ítélet van, hiszen a legfelső bíró az ügyben, Pilátus, kijelentette, hogy igen, ez az ember ártatlan, tehát az ítélet halál. Gyakorlatilag ezt mondta ki Pilátus. Megállapította, hogy büntelen, ártatlan, nem találok benne bűnt, és kiszolgáltatta, hogy elítéljék, illetve hát megöljék azért, amiben ő ártatlan. Végig a körülmények szerint ott van a gonoszság, az emberi rettenetes gerinctelenség, árulók, hitetlenek, gonosz emberek, de Jézus küldetését tekintve mi hisszük és valljuk, hogy Jézus nem azért halt meg, mert Júdás elárulta. Ha Júdás nem árulja el, Jézus akkor is leteszi az ő életét. Ha a főpapok nem utasítják el az ő személyét, Jézus akkor is más módon, de föláldozta volna magát érettünk. És ha nincs Pilátus gerinctelensége, a megváltást Isten véghez viszi, csodálatos módon a maga bölcsességében. életétől letette önként, nem úgy vették el tőle, hanem ő tette le az életét. És húsvét vasárnap, testvérek, ő volt az, aki visszavette az ő életét. A feltámadás sarkalatos pontja a mi hitünknek. Aki ezt tagadja, azt mondja a Biblia, az nem fog bemenni a mennybe. Aki hitetlen módon, vagy szkeptikus módon áll hozzá a feltámadás üzenetéhez, a saját magát ítéli a kárhozatra, rekeszti ki a mennyországból. Aki nem vallja a feltámadást, az nem lehet Isten gyermeke. Jézusnak a küldetésében ez is benne volt. Az első fele az volt a küldetésének, hogy leteszem az életémet, odaadom az enyémért. A második fele az volt, hogy és ismét visszaveszem, mert hatalmam van erre. Ezt a küldetést kaptam az atyámtól. A megváltónak nem csak le kellett tenni az életét, hanem vissza is venni. Ez volt a pecsét, hogy az atya elfogadta a világ bűneiért bemutatott engesztelő áldozatot. A feltámadás, a mennyei atya részéről való hitelesítés, hogy ez az áldozat elégséges, ha a bűnös erre hivatkozik, és ebbe kapaszkodik, hogy ezért bocsáss meg, amit Jézus bemutatott. Ezért fontos a megváltásban és a feltámadásban együtt így hinnünk. Jézus Krisztusnak a küldetéséből azonban következik egy másik küldetés. A Máté 28-ban, ahol ugye a keresztség szereztetési igéje van, ott adja Jézus parancsba a tanítványának a missziói parancsot, hogy menjetek el szerte a világra, és hirdessétek az evangéliumot, tegyetek tanítványá minden népeket. Jézusnak a küldetéséből az ő tanítványai számára fakadt egy küldetés. Nekünk is van küldetésünk. Nem csak a lelki pásztoroknak, mindenkinek, aki Jézusban hisz. A küldetés az, hogy ezt mondd el másnak. Mondd el, amit Jézusról hiszel, amit megtudtál, amit Isten az ő igéjében neked kijelentett, és amit téged megragadott, azt mondd el, hogy az az üzenet mást is megragadjon, és az örök életbe bevigyen. Az apostolok cselekedetei első részébe olvassuk ugye az áldozócsütörtöki történetet, Jézus mennybe menetelét, és ott ugyanígy elmondja más szavakkal a missziói parancsot, hogy tanúim lesztek Jeruzsálemben, Samáriában, és mondja nagy koncentrikus köröket, sőt egészen a föld végső határáig, tanúim lesztek. Ez a küldetés. Jézus azt mondja ma neked, hogy légy az én tanúm. Beszélj én rólam, tegyél bizonyságot én rólam. Bűnbánati istentiszteletre jöttünk össze, és a mai fő dolog, ami felett el kell csendesednünk, és el kell csendesednetek, az az, hogy milyen tanúi vagyunk, vagytok Jézusnak. Vállaljuk-e őt ezelőtt a világ előtt? Beszélünk-e arról a szabadításról más embereknek, amit az Isten Jézusban adott nekünk, és amit mi megismerhettünk? Ami nekünk az életet jelenti, azt elmondjuk-e másnak? Tovább adod-e, hogy az Isten szeret téged, megváltott, hogy te élj örökké? Van-e másokhoz menő lábunk, másoknak bizonyságot tevő szánk, másokat szerető, féltő szívünk, hogy beszéljünk Jézusról másoknak? Neked is küldetésed van, kedves testvér. Ne úgy gondolkozzunk, hogy ott vannak a palástos lelkészek, majd ők prédikálják az igét, mi meg szépen odahaza nyugodtan ücsörgünk, és úgy csendes tanítványok vagyunk. Holnap majd erről is fogok beszélni, hogy milyen a tanítványság. Küldetésed van. Akkor is, ha nem palásban, ha nem lelkészként, hanem tanítványként, és ha nem is egyszer egy gyülekezetnek, hanem egy embernek az utcán, vagy a rokonságban, vagy a munkahelyen, egy mondatban beszélsz a csodálatos megváltóról, az Istenről, aki szeret téged, aki Jézusban érted jött hatalmas küldetéssel, és az életét letette, majd visszavette, hogy neked minden bűnöd meg legyen bocsátva, és te bemehess a mennybe. Hogy állsz a te küldetéseddel? Csendesedjünk majd e felett a dolog felett, hogyan állunk a küldetéssel, a bizonságtétellel. És egy bibliai történettel hadd zárjam. A szinoptikus evangéliumokban ott van a gadarai ördöngősnek a története, legrészletesebben a Márk 5-ben. Nagyon szeretem azt a történetet, és olyan megragadó az a fiatal ember, aki ugye a történet elején látszik, hogy egy végtelenül megszállott, az ördög hatalma alá került ember. Azt olvassuk, hogy a gadarai ördöngősben légiónyi ördögök voltak. A történészek azt mondják, hogy minimum 4-6 ezer emberből állt egy római légió, van, amelyik történész szerint 10 000 katonát számlált egy római légió, és ebben az emberben ennyi démon volt. Annyira magánkívül volt, és annyira uralták az életét, hogy mezítelenül sírboltokban lakott, nem lehetett megfékezni, üvöltözve kiabált, másokat megtámadott, bántott, nem tudták megfékezni a gadaraiak. És Jézus átmegy a tengeren, a gadaraiak földjére áthajózik, ezért az egyér, és találkozik vele. És először a démonokkal beszélget, mert ez az ember nincsen eszénél, leuralják az ő akaratát, mindenét, egy valóban fogoly. Mi a neved? Kérdezi Jézus. Légió a nevem, mert sokan vagyunk. És amikor Jézus megparancsolja, hogy takarodj ki ebből az emberből, akkor azt kérik a démonok, hogy ne üzd el minket erről a vidékről, hadd menjünk a disznókba, itt legelészik egy disznó nyáj. Jézus megengedi nekik, és belemennek az ördögök a disznókba. A nyáj meg, az állatnak sokszor több esze van, mint az embereknek. Nem vállalja ez a disznó csorda a démonizáltságot, belerohannak a tengerbe. De mi ne legyünk öngyilkosok sohasem, nehogy valaki félreértse szavaimat. Kijönnek a gadaraiak, és azt látják, hogy az ördöngös ember eszénél van, felöltözve Jézus lábainál ül, hallgatja a beszédét. Döbbenten látják, hogy hát ez mi történt. A szemtanúk elmondják, hogy hát mi történt a megszállottal, kimentek belőle a démonok. De a gadaraiaknak többet számított a disznó nyáj, mint az az élet, aki átment az elveszettségből, a fogságból, az Isten országába. Elküldik Jézust. Menj el! Nem kell lesz. Oda lettek a disznók, akkor nem kell a Jézus. És a gadarai ördöngős Jézussal akar maradni. Ez a szíve vágya. Avval járni, aki megszabadított. Erről ismerszik meg minden hívő ember. Jézussal akar járni. És érdekes parancsot ad neki Jézus, nem engedi meg, hogy vele menjen. Azt mondja neki, hogy menj haza a tiéidhez, és mondd el nekik, milyen nagy dolgot tett az Úr veled. Hát itt van megfogalmazva a küldetésed. Ha te megszabadultál a bűneidből, a hitetlenségedből, az istentelenségeidből, a tisztátalanságaidból, a hazugságaidból, a titkaidból, akkor neked azt mondja Jézus, hogy menj haza a tiéidhez, és mondd el a tiéidnek, a te környezetedben, hogy milyen nagy dolgot tett az Úr veled. Ez a küldetésed. Jézus végrehajtotta az övét, érted, és most a te küldetésed jön, hogy beszélj Jézusról azoknak, akik még nem hallottak róla. Hogy állsz a küldetéseddel? Amen. Hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, azokat az igéket, amiket ma olvashattunk este. Olyan csodás hallgatni a te szavaidat. Hallgatni, hogy milyen tudatosan, mennyire pontosan felvállalva jöttél erre a világra. Vállaltad az emberré lételt, a testé lételt. Vállaltad Istenként ezt a nagyon mélyre hajlást, megalázkodást érettünk. vállaltad ezt a korlátozást, hogy te a hatalmas Isten otthagyva a mennyet, a dicsőségedet egy emberi testbe, önmagadat korlátozva jöttél, hogy bennünket megválts, határozott céllal, küldetéssel. Köszönjük, Urunk, hogy hatalmad volt letenni az életedet, érettünk, és hatalmad volt ismét felvenni, érettünk. És köszönjük azt is, hogy hatalmad van ma is megmosni bennünket a bűneinkből, megszabadítani légiónyi démonoktól, megkötözöttségeinkből. Hatalmad van megtisztítani a szívünket, életünket, és megtölteni a szívünket békességgel. Köszönjük, hogy hatalmad van megszólítani, megérinteni az igében, szíven találni, magadhoz vonni, megölelni minket lélekben, lelkiekben megszeretgetni. Köszönjük, Urunk, hogy hatalmad van üdvözíteni ma is a hozzád menekülő bűnösöket. Áldott légy a te hatalmadért, szeretetedért, amelyet értünk használtál és használsz fel ma is. Köszönjük, Urunk, hogy aki te hozzád megy, menekül, annak nem kell bűnhődnie, mert megígérted. Köszönjük, hogy aki te hozzád menekül, azt nem küldöd el semmiképpen magadtól. Áldott légy ezért, hogy jöhetünk hozzád, és nem küldesz el, és nem kell bűnhődnünk. Dicsőség legyen neked kegyelmet sokaságáért, velünk való türelmedért, szeretetteljes hatalmadért. Mosd meg, Urunk, tisztíts meg, vonj magadhoz, hogy életünk te benned felépült, kiteljesedett, tanítványi élet legyen. És Urunk, mérlegre kerül ma a tőled kapott küldetés. Bocsásd meg sok mulasztásunkat, gyávaságunkat, hanyagságunkat. Bocsásd meg, amikor nem beszéltünk rólad, pedig beszélhettünk volna. Bocsásd meg, amikor nem tettünk rólad bizonyságot, pedig adtál rá alkalmat. Bocsásd meg, amikor némák maradtunk, amikor vágyakozva várta volna egy-egy megkötözött szív, hogy halljon örömhírt, amely neki szól. Adj nekünk bűnbánatot a mulasztásaink felett, és adj nekünk bátor bizonságtevő szívet, hogy végrehajtsuk a mi küldetésünket, hadd legyünk tanúid, hadd beszéljünk te rólad azoknak, akik még nem ismernek. Hadd tudjuk egyszerűen elmondani, mint a gadarai ördöngős, hogy mit tett vele Jézus. Mi is így egyszerűen, hitelesen hadd mondjuk el másnak, mit tettél velünk te magad? Hogyan szabadítottál, szólítottál meg, és szerettél oda magadhoz bennünket? Légy betegjeink gyógyítója, Urunk! Könyörülj a gyászoló szívűeken, a mélységben járókon. Könyörülj a bűnbánatot tartókon. Végezd bennünk munkádat. Emelj fel a mélyből, a hit ajándékával ajándékozz meg mindegyikünket. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda őszintén bizalommal Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, de aki nem enged a fiúnak, az nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Így szól az Úr. Amen. Testvérek, a kivonulás előtt a záró énekünket énekeljük. Ez a megkezdett 341-es énekünknek a 3-as, 4-es és 5-ös versei. Tehát a megkezdett 341-es énekünknek a 3., a 4. és az 5. verseit énekeljük. A 3. vers így kezdődik. Mind, ami kincs ütésért magam hoztam reát.
Thank you.